Irene Szolá, Gátak. Fordította Nemes Krisztina. Megjegyzés. Ez a könyv csak annyiban fikciós alkotás, hogy a szerző sokszor képtelen volt pontosan visszaemlékezni bizonyos emberek szavaira, és nem tudott pontosan leírni bizonyos dolgokat, úgyhogy kénytelen volt ezt az űrt a lehető legjobban kitölteni. Az élő vagy holt személyekhez való hasonlóság kétségtelenül nyilvánvaló a szóban forgó személyek vagy az ismerőseik számára. Főleg akkor, ha a szerző volt olyan kedves, hogy saját nevükön szerepeltesse őket, és esetenként megadja még a telefonszámukat is. Dave Eggers, A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Ha dombot vitt el ár, s már tört magának új utat, s malmot nyelt el a sár. Emily Dickinson, Izrael Efraim fordítása. Itt vagyok, s építem a gátakat, mert áradatod elsodor. Te is, rajta építs gátakat, mi ömlik belőlem, megfojt. Laura López Granei. Június. Ez itt Ada. Ez Ada számítógépének billentyűzete, amely készségesen várakozik a támadásra. Ezek itt Ada ujjai, amint a billentyűket verik. Louise felébredt, mert nagyon fejlett felelősségérzettel és védelmező ösztönnel rendelkezett, ha a házról s annak dolgairól volt szó. Anyest. Louise felébredt, mert nagyon fejlett felelősségérzettel és védelmező ösztönnel rendelkezett, ha a házról s annak dolgairól volt szó. Felült a sötétben és hallgatózott. A hangot elég jól lehetett hallani. Felnézett, Victoria pedig azt kérdezte, mi ez? A háztetőn valaki vigyázva felemelt egy cserepet. Nem tudom. Pár másodpercig tartotta, aztán finoman visszaengedte. Óvatos léptek zaja ütötte meg a fülüket, és valaki felemelt egy másik cserepet. Louise minden igyekezetével azon volt, hogy végig gondolja, milyen a ház formája, a szerkezete. A kert, az erkély, hátul a hegy, a fészer, ahol a kerti szerszámokat tartják, a tölgyfák. Csak egy módon lehetett felmászni a tetőre, a padláson keresztül. Victoria megmozdult a takaró alatt, ügyelve, hogy ne csapjon zajt, és közelebb bújt hozzá. Mi lehet az? Kérdezte. Pszt! Szólt rá Louise. De már nem hallatszott több nesz. A második éjszaka hosszabb ideig tartott a neszezés. Mikor Victoria felébredt, Louise már a plafont vizslatta, a francba, mondta, és kiugrott az ágyból. Belebújt a papucsába. Most lentről hallotta az ajt, mintha valaki a bejáratnál levő szekrénynél babrálna. Az ebédlő ajtón ment ki, nem kapcsolt villanyt. Victoria felkelt, és odament az ablakhoz. Tavasz volt, a pázsit csupa nedvesség, Louise papucsa átázott. Bal kezében egy nagy zseblámpát tartott. Átvágott a kerten, rá se pillantott a házra. Az éjszaka sötét volt és földszagú. Megfordult, a lámpát a tetőre irányította és felkapcsolta. Egy hosszú testű állat, a mellkasán fehér folt, a két hátsó lábára emelkedett és őt figyelte. A szeme csillogott. Aztán visszaereszkedett négy lábra és megiramodott a tetőn. Ada és Kim hálószobája felett elrugaszkodott, átugrott az egyik tölgyre, és eltűnt. Louise leengedte a zseblámpa fénycsóváját, s meglátta Victoriát, aki őt nézte az ablakból. Szerintem egy mennyit lehetett. Biztos fészket akar rabolni. Olyan volt, mintha egy ember járt volna a tetőn, mondta Victoria. Louise visszabújt az ágyba, és megölelte. A lába jéghideg. Már tudjuk, hol vannak a kis cicák, mondta halkan Victoria. Aha. Mit csináljunk velük? Holnap helyre rakom a cserepeket, és felhívom Bájadort, válaszolta Louise. Mit fogadni? Nem tudom, gondolom valami szert. Szép volt? Kérdezte Victoria. Nagyon szép, felelte, és felesége nyaka alá csúsztatta jéghideg karját. De akkor se piszkálhatja a cserepeket, jelentette ki Victoria. Nem. Nem menyét volt, hanem nyest. Hasonlítanak, de ennek nagy fehér mellfoltja van. Másnap Louise felmászott a tetőre. Talált egy üres fészket, ledobta. Ott fenn a magasban, a naphoz olyan közel, kellemes meleg volt.